Jó reggelt! Egy kicsit hűvös reggelre ébredtünk ma is, meg a naptár szerint már tavasz van. És mit jelent a tavasz? Nyílnak a virágok, ugye virág? Elkezdődik a kerti munka, lehet készíteni a terveket, hogy hogyan fogjuk a kertet berendezni, beültetni, milyen virágokat, zöldségeket ültetünk, vetünk. Már akinek megvan erre a lehetősége, és nem társasházban lakik. Tehát én magam is kertes házban nőttem fel, és mi is termeltünk nagyon sok mindent, paprikát, paradicsomot, uborkát, úgyhogy nekem is az eredeti szakmám az kertész. De ugye nem ezt művelem, hogy mit, az most nem lényeges. És ugye itt a kerti munkáknak az ideje. Ültetünk, magot vetünk. De ugye ez nem csak úgy működik, hogy fogjuk, kiszórjuk a kertbe, aztán majd lesz valami, vegyesen, mindent együtt, hanem mindennek megvan a maga ideje. Azt mondja Prédikátor 3.1. Mindennek megvan a maga ideje, és kijelölt ideje van minden dolognak az ég alatt. Ugye ez a szó, hogy dolog, ez az eredeti szövegben ez jelent akarat, szándékot, tervet, cselekedetet, és ugye a kertészkedésben is ez van, hogy megvan az ideje, hogy mit, mikor kell vetni, mikor kell ültetni. A paradicsomot nem fogjuk februárba kiültetni, mert akkor nem lesz paradicsomunk, mert nem szereti a hideget. A paradicsom az a meleg növény, meleg igényes növény. És ott van az a pici mag, amit elvetünk. Vagy tápkockába, vagy ládába, vagy ki a szabad földbe. És ebbe a pici magba ott van az egész növény. Ott van az egész növénynek minden információja, ami abból a magból ki fog kelni. A DNS. Meghatározza, hogy milyen fajta növény fog abból a magból kitkelni. Egyszikű, kétszikű, vagy többszikű. Ugye a fenyőfélék, azok többszikűek, nem egy, nem kettő. Meghatározza azt, hogy milyen magas lesz az a növény. Milyen szára lesz. Lágyszárú, fásszárú. Egy nyári növény, két nyári növény, vagy évelő. Örökzöld vagy lombhullató? Milyen színű lesz a virága? Mekkora virág lesz rajta? Milyen fajta virág? Milyen levelei lesznek? Ez mind-mind ott van abban a kicsi magban, ez az információ. Milyen termést fog hozni? Az ehető az a termés? Vagy nem ehető az a termés? Esetleg mérgező a számunkra. Ez mind-mind ott van abban a pici magban. Elveted a magot a földbe, aztán mi történik? Vársz. Vársz. Majd ki kell a növény. Ugye nem olyan, mint a mesébe az égigérő paszúj, ha ismeritek a mesét, este belekerült a földbe, másnap reggelre égigérő paszújfa nőtt belőle. Ez nem így működik. Ki kell várni. Van egy titok benne, van egy rejtély, ami ott történik a földben, avval a pici maggal. Fölszívja a nedvességet, megduzzad a mag, kipattan a burka, és kicsírázik. Gyökere tereszt, kibújnak a földből a sziklevelei, apró picike kis levelek. Törékeny, érzékeny, de ott van benne az élet, kihajtott. És így nem egyforma idő alatt csiráznak ki a magok. Van, ami gyorsan, egy paradicsom, az egy hét alatt kicsirázik, vagy még hamarabb, hogyha elég meleg van. De mondjuk a kókuszdió, az akár több hónap is lehet, mire kicsirázik. Van egy erős burka, a tengervizet is elviseli. Szóval kihajt a növény, van belőle picike kis palánta, és növekszik. A palántát kiültetjük a kertbe. Felnövekszik, virágzik és termést hoz. Beérik a termés, és learatjuk. De hogy ennek a növekedésnek vannak akadályai, igaz? Nincs tápanyag. Akkor csak kis satnya palántánk lesz. Nem fog fejlődni. A fagy, ez megint el tudja pusztítani. A túl nagy meleg, megint. Nincs fény, akkor elpusztul a növényünk. Vannak akadályok, amik ezek növényt akadályozzák a növekedésben. És Lukács 8-ban, ugye a magvető példázatában, ugye a mag az Istennek az igéje, Isten beszéde, Istennek a szava, Isten igazsága, amit szólunk, hintünk az emberek felé. Lukács 8, 5-től 8-ig. Egy földműves kiment a szántóföldjére vetni. Ahogy szórta a vetőmagot, néhány az útra esett. Ezeket az emberek eltaposták, a madarak pedig felcsipegették. Némelyik mag köves talajra esett, de amint kicsirázott, el is száradt, mert nem kapott elég nedvességet. Megint más magok tüskés gyomok közé hullottak, ahol kikeltek, de a felnövő gyomok elnyomták, és megfojtották őket. Más magok viszont a jó földbe kerültek. Amikor megnőttek, bőséges termést hoztak. Százszor annyit, mint amint a magvető elvetett. Ugye itt a példázat négy fajta talajról beszél. Ugye, amit az útra esett. Ugye a termőföldet ilyen parcellákra osztották fel, és a parcellák között kis utak voltak, ahol nem tudott a mag gyökeret ereszteni. És az emberek ott jártak, és eltaposták, széttaposták a magokat. Nem volt esélye a magnak arra, hogy kikeljen. A köves hely, nem azt jelenti, hogy tele van kövekkel a talaj, hanem vékony. Vékony talajréteg van, és alatta van a mészkő réteg, ami kívülről ugye nem látszik. Nem látod. Elveted a magot, de a vékony kis termőréteg gyorsan kiszárad. Nem kap elég nedvességet a növény. Nem kap elég tápanyagot. És a tövises talaj, így az abban a pillanatban lehet, hogy tisztának látszik. Mert hogyha ástál már az életedben, akkor tudod azt, hogy egy talajt föl lehet úgy ásni, hogy a gaz, a gyom, a gyökerek benne maradnak. Úgy forgatod, hogy benne hagyod. Ha ránézel, akkor az látszik, hogy szép, tiszta. Alkalmas a vetésre. De a gyökerek ott vannak benne. amik újra életre kelnek, és kihajtanak a kultúrnövénnyel együtt, és elnyomják. De a jó föld, az mély, mélyen megmunkált, tiszta, nincsenek benne gyökerek, gazmagok, bogáncs, kóró, és elő van készítve. Elő van készítve arra, hogy azt a magot befogadja. Hogy amikor vetsz, akkor előtte a talajt elő kell készítened. Föl kell ásni. Meg kell trágyázni. El kell szépen simítani. Tehát legyen megfelelő tápanyag benne, legyen megfelelő szerkezete annak a talajnak, megőrizze a nedvességet, legyen benne humusz, jó legyen a szerkezete, hogy a mag gyökeret tudjon benne ereszteni. Ki kell alakítani az ágyásokat. Ebbe az ágyásba vetünk paprikát, ebbe vetünk paradicsomot, másikba kukoricát, vagy bármi mást. Utána Jézus meg is magyarázza ezt a példázatot, 11-től 15. versig. Ennek a példázatnak a következő jelentése. A mag Isten üzenete. Az útra hullott magok esete azokat jelképezi, akik hallják ugyan Isten üzenetét, de a sátán azonnal ellopja azt a szívükből, hogy ne jussanak hitre, és ne üdvözüljenek. A köves talajra hullott magok esete azokat jelképezi, akik hallják Isten üzenetét, és örömmel fogadják, de az nem tud meggyökerezni bennük. Ezek hisznek ugyan egy ideig, de amikor próbára teszik őket a nehézségek, elvesztik a hitüket, és elfordulnak Istentől. A tüskés gyomok közé hullott magok esete azokat jelképezi, akik hallják Isten üzenetét, de ahogy múlik az idő, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei elnyomják bennük Isten üzenetét, és nem hoznak termést. A jó föld esete pedig azokat jelképezi, akik Isten üzenetét jó és őszinte szívvel fogadják, megőrzik, és türelmes álhatatossággal jó gyümölcsöket teremnek. Jó gyümölcsöt teremnek. Pál írja 1 Korintus 3.6-ban, hogy én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést Isten adja. Mi a növekedést, azt Isten adja. Bennünk is. Nem csak abban a pici magban, amit Isten megalkotott, belehelyezte az információt, belehelyezte az élet csíráját, hanem bennünk is. Befogadjuk az igét, a magot, és ez kicsírázik bennünk, kihajt bennünk, új életet hoz létre bennünk. Vagy másik példa, hogy a kisbaba növekedése. Megfogan, és 9 hónap eltelik. Nem látod, mi történik ott bent. Nyilván a mai technikával már láthatjuk, de anélkül nem. Nem tudod, mi történik, van egy rejtély, van egy titok. Formálódik belül, és nem tudod, hogy fiú lesz, lány lesz. Szőke hajú lesz, barna, fekete, kékszemű, barna, zöld. Nem tudod. Nem tudod azt, milyen magas lesz. Mennyire lesz tehetséges a zenében. Mennyire lesz tehetséges a tudományokban, matematikában. Nekem a kedvencem volt a matek középiskolába. Annak idején. Én szerettem a matekot. Sokan nem szeretik. Nem tudjuk. Ezeket mind Isten tudja. Isten tudja, hogy milyen lesz. Tud róla mindent. De egy dologban biztosak lehetünk. Egyetlen egy dolog. 139. Zsoltár. 13. vers. Örökké való. Te alkottad testem. Anyám méhében kezed formált engem. Isten keze formált téged is. Isten formált olyanná, amilyen vagy. Nem a véletlen szeszélye miatt vagy olyan, amilyen vagy. Nem az evolúció miatt. Nem azért, mert éppen így sikerült. Hanem Isten miatt. Pontosan olyan vagy, amilyennek Isten akart, hogy legyél. Pontosan olyan vagy. Olyan vagy, amilyennek téged látni akart. És utána így folytatja, 14. versben. Dicsérlek, mert csodálatos módon teremtettél. Bizony, csodálatosak alkotásaid. És lelkem jól tudja ezt. Dicsérlek, mert csodálatos módon teremtettél. Bizony, csodálatosak alkotásaid. Te csodálatos vagy. Te csodálatos vagy. Bárki, aki mást mond neked, az hazudik. Az hazudik. És nem attól, mert valami fantasztikusat hoztál létre. Nem azért, mert egy hű de über szuper valaki vagy. Nem azért, mert föltaláltál valamit, kifejlesztettél valamilyen gyógyszert, valami új gyógymódot. Nem azért, mert az elmúlt héten megmentetted valakinek az életét. Nem azért, mert milyen fantasztikusan nézel ki. Nyilván ezeket értékelhetjük, persze. Értsd jól, amit mondok. Nem arról beszélek, hogy ezek nem jó dolgok, és nem értékelendő dolgok. Mert aki valamilyen eredményt elért, azt ismerjük el, persze. Hanem arról beszélek, hogy te csodálatos vagy. Mert mi van azokkal, és ők vannak többen, akik nem nyertek olimpiát, nem fejlesztették ki a rákgyógyszerét, nincs egy jelentős gazdasági eredményük, vagy a testalkatuk nem ideális. Velük mi van? Ők is csodálatosak. Ők is csodálatosak. Azért, amit Isten tett. Azért, aki ő. Azért, mert eljött a földre, meghalt a kereszten, azért, hogy örök életed legyen. Ő benne, és ő általa. János 3.16. Úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 1 Korintus 3.16. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok? És Isten szelleme lakik bennetek? Isten temploma vagy. Istennek a szelleme lakozik benned. És így folytatja a 139. Zsoltárba, 15. vers. Mindent tudsz rólam, még csontjaimat is láttad, hogy titokban formálódtak anyám méhében. Az anyám méhében a szó szerint azt jelenti, hogy a föld mélyén. Vagyis egy kívülről nem látható módon. Elrejtve titokban. Naponta figyelted, amint alaktalan testen formát öltött, könyvedben minden része fel van írva, és a napok is, mikor kiformáltad tagjaimat. Isten a növekedésnek a forrása. Ő tápál. Ő a mi napunk. A fény, ami kell a növénynek ahhoz, hogy életben maradjon, hogy tudjon növekedni. Ahogy a növényeknek szükségük van tápanyagra, úgy nekünk is arra, hogy Isten tápláljon bennünket. A jó talaj az a jó szívet jelképezi. Ugye a jó hallgató az három dolgot csinál. Először is figyelemmel hallgat Istenre. Másodszor megtartja szívében, életében, amit hall, felfedezi benne az ő számára szóló mondani valóját, amit Isten mondani akar neked. És harmadszor a szerint cselekszik. Gyakorlattá formálja azt, amit hall. Beépít az életébe Isten beszédének az igazságait. A születésünk pillanatától kezdve el vagyunk választva Istentől. Az erő sötét oldalára születünk. Hogy filmes példával éljek. Nem csak Balázs szereti a filmeket, én is. De van választás. Van kiút ebből az állapotból. Isten nem hagyta magára az embert. Annak ellenére, hogy hátat fordított neki. Hogy emlékszünk, Ádám, Éva evett a tudás fájáról. Ellene szegült Isten akaratának, Isten parancsának. De Isten ennek ellenére jót tervezett velünk. Nem azt mondta, hogy kuka. Mehet a kukába az egész. Újra kezdjük, újat teremtünk. Hanem azt mondta, odaadom a fiamat, ennek ellenére értük. Nekem egy dolgom van ezzel kapcsolatosan. Ezt elfogadni. Először is egyetértek Istennel abban, hogy bűnös vagyok. Róma 3.23. Megvallom Istennek mindezt. 1 János 1.9. Ha viszont beismerjük bűneinket, akkor megtapasztaljuk, hogy Isten hűséges és igazságos. megbocsátja bűneinket, és teljesen megtisztít minden gonoszságtól. És elfogadom személyes megváltónak. És életem urának, szabadítónak. Róma 5, 8-tól 11-ig. Isten azonban azzal mutatta meg, mennyire szeret bennünket, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor mi még bűneinkben éltünk. Akkor most mennyivel inkább megmenekülünk Isten haragjától Krisztus által. Hiszen Isten már elfogadott bennünket Krisztus vére, vagyis halála által. Amikor még ellenségei voltunk, Isten békét kötött velünk a saját fia halála árán. Akkor mennyivel inkább megment bennünket Krisztus élete most, miután már békességben élünk Istennel? Sőt, mi több, örülünk és dicsekedünk is Istennel, Urunk Jézus Krisztus által, aki békét teremtett köztünk és Isten között. Békét teremtett Isten és köztünk. Oda mehetünk hozzá. Ki nyitotta az ajtót előttünk, hogy kapcsolatban lehessünk az Atyával. Örök életünk lehessen. Táplál és tanít bennünket. Van egy terve az életünkre. Van egy elhívásunk. Van egy szolgálatunk. Van egy növekedésünk. De hogy tudunk növekedni? Az igén keresztül. Isten beszédét olvasom, hallgatom, táplálkozom vele, beépítem az életembe, beépítem a döntéseimbe, beépítem a mindennapjaimba. Eszem, eszem, eszem. Imádsággal. És növekszik a kapcsolatom, fejlődik Istennel. Ugye a vertikális kapcsolat. Jakab 1, 5-től 8-ig azt írja. Ha valakinek bölcsességre van szüksége, egyszerűen csak kérje Istentől, és meg fogja kapni. Hiszen Isten mindenkinek örömmel, nagy lelkűen és szemrehányás nélkül ad. Viszont aki kér tőle valamit, az bizalommal kérjen, ne kételkedve. Aki kételkedik, hasonlít a tenger hullámaihoz, amelyeket a szél ide-oda dobál. Az ilyen ember ne is remélje, hogy megkapja, amit az Úrtól kér, mert aki kételkedik, annak a lelke kétfelé sántikál. Nem képes dönteni, mindenben állhatatlan és megbízhatatlan. Kérd Istentől a bölcsességet. Kérd Istentől a vezetést az életedre. És meg fogja adni. Meg fogja adni. Megismerem saját magamat. megismerem a saját talentumaimat, az ajándékaimat, amit kaptam Istentől. Isten adott képességeket. Nem azért, hogy a magam hasznára fordítsam. Nem azért, hogy én legyek a valaki. Hanem azért, hogy az ő tervébe ezzel az ajándékkal ki tudjam venni a saját részemet. Amire alkotott, amire tervezett, abba bele tudjak állni ezzel az ajándékkal, és tudjam ezt szolgálni. És a kapcsolat másokkal. Azt mondta Jézus, menjetek és mondjátok. Menjetek és mondjátok. Mondjátok az örömhírt, mondjátok, hogy van örök élet, és ez Jézus Krisztuson keresztül lehet a tied. Ugye nem a templom minta, amiről Balázs mellé sokat beszélt, hogy befelé fordulunk. Könnyen előfordulhat egy közösségben, hogy egy idő után befelé fordul, belterjessé válik. Bárki, aki bejön, valószínűleg ő nem ismeri a mi szóhasználatunkat, sima, egyszerű, hétköznapi ember. Bejön az utcáról, és olyan szavakat használ, amit mi nem szoktunk. Hallottad? Mit mondott? Szóbennakad, lehellet megszegik. Jaj! Én pirultam el, olyat mondott a gyülekezetbe. Húha, most mi lesz? Ezt mondta nekünk Jézus. Ezt mondta. Nem. És Uram, tekints ránk, segíts nekünk, és fölbukok az életben közbe, mert nem látom, mi történik körülöttem. Mert csak magammal vagyok elfoglalva. Csak nekünk jó legyen. Nehogy valaki megzavarja a mi bensőséges közösségünket, nehézé tesszük a bejövetelt. Ugye a szlogenunk is az, hogy bárki számára nyitottak vagyunk, bárki jöhet, függetlenül attól, hogy mi a meggyőződése. A híd áll, és nyitva van. Erre lettünk elhívva. Bárki jöhet. És az Istennel való növekedés egy folyamatos engedelmességnek az eredménye. Isten birizgál valamit az életemben. Tudod, amikor kényelmetlenül érzed magad a üzenet közbe, fészkelődsz a széken, nem áll. Nem most rólam beszél. Akkor ott lehet, hogy valami van. Lehet, hogy valamin változtatni kell. Isten piszkálja azt a dolgot az életedben, a lelkedben. És még egy ige rész a végére. Lukács 10, 1-től 12-ig. Ezután az Úr kijelölt a tanítványai közül további 72 tanítványt, és kettessével elküldte őket azokba a városokba és helyekre, ahová menni szándékozott. Ezzel küldte ki őket. Látjátok, milyen sok az aratni való, és milyen kevés az arató munkás. Imádkozzatok hát, és kérjétek az aratás urát, hogy küldjön még több aratót, hogy a gabonáját learassák. Menjetek! Vigyázzatok, mert úgy küldelek ki benneteket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal pénzt, ennivalót, vagy másik sarut, és útközben ne álljatok le beszélgetni. Ha egy házba bementek, először ezt mondjátok. Békesség ennek a családnak. Ha békeszerető ember lakik abban a házban, a békességetek megnyugszik rajta. Ha nem, akkor a békesség visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanannál a háznál, azt egyétek és igyátok, amivel ott megkínálnak, mert a munkás megérdemli a bérét. Ne járjatok házról házra, ha olyan városba értek, ahol szívesen látnak titeket, fogadjátok el, amivel megkínálnak, és nyugodtan egyétek meg. Gyógyítsátok meg a betegeiket, és hirdessétek nekik, megérkezett hozzátok Isten királysága. Ha pedig valamelyik városban nem látnak szívesen, menjetek ki az utcára, és mondjátok, még a városotok porát is lerázzuk a lábunkról. De azt tudjátok meg, hogy Isten királysága megérkezett hozzátok. Mondom nektek, Szodoma lakóinak elviselhetőbb lesz a helyzete az ítélet napján, mint az ott lakóknak. A szolgálatunk ez. Menjünk és mondjuk el. Megérkezett hozzátok Isten királysága. Isten kegyelme. Szabadságot ad. Életet ad. Örök életet. És nem kell az erő sötét oldalán élni. Élhetsz szabadon. Élhetsz abban az elhívásban, amire Isten alkotott. És örök életed lehet. Csak el kell fogadnod.